Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a tollán pedig itt van velem Tóth Balázs.
Sziasztok!
Nem csak folytatjuk, hanem le is zárjuk a Prospect ismertető draft felvezető sorozatunkat. Már csak a belső védőfalemberek maradtak ki az eddigi adásokból, úgyhogy velük zárjuk most ezt a sorozatot. És hát szombaton vesztük fel az adást, tehát már egy hét sincs a draftig. Mikor ezt hallgatjátok hétfőn, akkor már draft hét van, úgyhogy mindenki rendkívül izgatott lehet, én mindenképp az vagyok, és Balázs, neked most mi így a lelkiállapotod, hogy várod a draftot, főleg, hogy ugye most már fix, hogy mind a két nap jössz velünk a draft közvetítésbe, úgyhogy ezt is be tudjuk jelenteni talán itt, úgyhogy ez meg még izgatottabbá teszi szerintem nekünk és neked is talán az egészet.
Abszolút, már tegnap munka után is azzal poénkodtunk, hogy gyakorlatilag inkább kezdhetnénk, szóljunk az NFL-nek, hogy hozzuk előre az egészet, mert most már mindenki teljesen rá van pörögve erre a draftra. Így, hogy részese leszek ugye a közvetítésnek mind a két napról, ráadásul még egy plusz faktort nyert ide, izgalmi faktorom, hogy prospektekkel kellek fekszek, és nem tudom. Még az utolsó napokon még mindig van pár játékos, akik továbbra is szeretnék megnézni, így bővíteni a listáimat, de most már azért kezdenek körvonalazódni a legtöbb poszton, hogy még mondjuk a korábbi podcastekben is csak szintekről beszéltem, most már próbálom őket kategorizálni, hogy a szinteken belül is mi legyen a sorrendem közeledve a végéhez.
Ja, én most 110 scouting reportnál tartok, még egy 5-6-ot akarok letudni. Most már az már csak ilyen pár belső védőfalember, vagy belső támadófalember van még hátra, még néhány harmadik napos futót megnéznék, hogy mit lehet tőlük várni, szóval nekem még ennyi van ebből a szempontból. Most utóbbi két napban lenyomtam a draft showba az összes bevágás videót, meg az összes prospect profilt megcsináltam, úgyhogy az volt egy nagyobb meló, és hát most már tényleg én is nagyon, nagyon várom, és rengeteg mock draftot és információt olvasok el, szerintem soha nem voltam még ennyire felkészült egy mock drafttal kapcsolatban, első körös mock drafttal kapcsolatban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog sikerülni összehozni, de tényleg úgy érzem, hogy rengeteg helyen ilyen nagyon jó információim vannak, és tök jó, aztán majd úgyis borul az egész, de előtte mindig jó magabiztosnak tűnni, vagy magabiztosnak lenni.
Annál jobbak a reakciók az élő eseményen.
Igen. Úgyhogy most van egy pár ilyen helyem, amire így van. Van tényleg tök jó infóm, és majd akkor ezt a Final Mockban majd úgyis lelövöm, és akkor ott olvashatjátok. Meg nyilván vannak nagy kérdőjelek is, úgyhogy az is érdekes lesz, meglátjuk, mennyi kérdőjel végére tudok pontot tenni a következő pár napban az infók áradatában. Na de akkor védőfalemberek, belső védőfalemberekről beszéljünk. Mi a vélemény az egész classról összességében?
Szerintem szimbolikus, hogy ezek kerültek nekünk az utolsó adásba, mert én talán a leggyengébbnek gondolom az idei felhozatalból. Nagyon kevés játékosnál tudok lelkes lenni ilyen vagy olyan okok miatt. És szerintem ezt a csoportot érintette legjobban a tavalyi Covid év. Ebből fakadóan irgalmatlan idős az egész klassz. Tehát ilyen sose látott, nem tudom, hogyha kiátlagolnánk így a top, nem tudom én, 200 játékos közötti defensív tekülöket, lehet, hogy ilyen 23 év körül lenne az átlag. Nagyon-nagyon kevés az a fiatal srác, akiben potenciál van még, aki nem rutinból érkezik már meg az NFL-be, és azért volt mondjuk produktív az utolsó egy-két évében, mert egyszerűen csak már idősebb volt a többieknél. És úgy játék minőségre sem vagyok teljesen oda ezért a felhozatalért. Van egy-kettő játékos, akit alapvetően szeretek, vagy kíváncsi vagyok rájuk a profik között, de elég véges ez a lista, és gyakorlatilag bármelyik másik posztról szívesebben néztem harmadik napos, vagy negyedik, tehát a negyedik körös, vagy több felette lévő kategória játékosokat. Itt tényleg irgalmatlan nehéz volt akár csak egy-egy gyöngyszemre is rábukkanni.
Igen, nekem ugye van egy nagy kedvencem a belső védőfalemberek közül, és a második napról is tetszik egyébként, vagy első kör vége második körből is azért tetszik egy 2-3 játékos, de nyilván ez kevés, tehát hogy összesen, akit legtöbben azért második nappal bezárólag várnak, az 7 játékos nálam, tehát én ennyit néztem, ez mondjuk több, mint az irányító, a futó és a tight end, és ugyanannyi, mint a safety. Hát ha Jalen Petrit safety-nek veszük, akkor egyre kevesebb, mint a safety, de hogy nagyjából ebben a minőségben és mélységben lehet gondolkodni náluk, úgyhogy ja, nem a legmélyebb klassz, de azért van itt egy pár játékos, akit én mondjuk eléggé szeretek.
Most én akkor szeretem összevetni az előző évvel, és a tavalyi évben ugye nem volt elsőkörös defensive tackle, idén szinte biztosan lesz, nagyon meglepődnénk szerintem, hogyha nem volna, de úgy overall mit gondolsz mondjuk a tavalyi klasszhoz képest? A tetején ugye Barmort választották, azt hiszem, vagy legalábbis mindenképp ő volt az első a listákon. Őt hova lőnéd be az idei klasszban, mert nekem az én listámon első volna, ami lehet, hogy kicsit furcsa, és engem alapvetően inkább meglepett, hogy tavaly ő csak második körös lett. Első körös játékosnak gondoltam, és szerintem idén is bárki elé tudnám tenni az idei klasszból. De gondolom nálad mondjuk megfér második lesz.
Igen, első nekem közel sem lenne. Másodiknál ott versenybe lehet Wyatt-tel. Az nagyjából az a polc, igen. Ott van azon a polcon, mint ahol Wyatt meg Travis Jones mondjuk, és akkor őket nagyjából egy szintre tenném most, hogy konkrétan milyen sorrendet állítanék közöttük, azt nem tudom. Így hirtelen, de az biztos, hogy első nálam nem. De hát az a baj, hogy Barmore mellett ugye Onwuzuréké volt a második defensive tackle, és ennyi volt a második kör, utána Ali McNeil, Milton Williams, meg Osau Digizuwa, tehát az így nem nézett ki jól az a defensive tackle class tavaly sem.
Tavaly sem, igen, úgyhogy igen, vékonyodik a liga ebből a posztból.
Igen, kezdjünk is akkor bele, és beszéljünk a legnagyobb játékosról, Jordan Davisről, a Georgiáról. Úgy érzem, hogy akkor nem fog egyezni az álláspontunk. Én Patrika ugye már nyomtam egy vitát a Discordon a héten vele kapcsolatban, úgyhogy gondolom most is ezek szerint, hogy ahogy így kivettem a eddigiekből, inkább vele értesz egyet, hogy nem tartod olyan magasra Davist.
Igen, nem vagyok annyira talán mélyen se, inkább ez a kiválós típusú, hogy elismerem azt, ami miatt beleszedetnek páran, de ugyanakkor szeretem én is felhánytorgatni azokat a negatívumait, amit szintén fel lehet vele kapcsolatban. Itt főleg a kondíciós problémáira gondolok, illetve hogy az a nagyon kecsegtető passzrás az tényleg csak egy olyan ígéret, amit kevesen láttunk egyelőre. És elismerem, hogy futás ellen egy irgalmatlan hasznos játékos lesz, hogy termetéből adódóan igazából bármikor képes nyerni, csak nekem kevés jött ebből vissza a filmeken a college-ban. Alapvetően én szeretem Davis, de biztosan nem hoznám mondjuk a draft első körének első felében, és úgy állnék hozzá, hogy jöjjön ki másnál ez a potenciál belőle, legfeljebb majd mérgelődök egyet.
Nekem meg olyan játékos, akit meg nem szeretnék kihagyni, mert egy olyan unikornis, vagy olyan egyedi, különleges játékos, amit így nem találsz soha máshol, mert legatletikusabb védő ever, ha a combine-t nézzük, és oké, nyilván most ezen is lehet viccelődni, vagy nevetgélni, vagy nem tudom, de tényleg olyan az atletikussága ilyen méretten, ami hihetetlen, és nekem egy igazi kérdőjelen van, ez a kondíció, ami egyértelmű kérdőjel nála, hiszen keveset bírt, ez látszott, hogy ez most mennyire keveset, az megint egy jó kérdés, az nyilván látszott, hogy amikor uptempo volt, és nem lehetett cserélni, akkor egyértelműen kifulladt. Ezen kívül szerintem kicsit túl van fújva, hogy kevés snapja volt, mert baromi talitett volt ez a defensive line, konkrétan ott van ugye Wyatt, aki elsőkörös lehet idén, jövőre Carter szintén elsőkörös lesz, Trayvon Walker elég sokat volt bent, 1/1-es is lehet, és akkor ott van ugye Davis. Tehát igazából négyen voltak két helyre, nyilván volt benne rotáció, benne volt az is, hogy nem bírta, és nem elég jó a kondíciója, ezen nyilvánvalóan javítani kell, tehát hogy ez egy nyilvánvaló gyengeség, egyébként Vita Veának is voltak kondíciós problémái, és azért szerintem vele elégedettek a Tampa Bay-nél, szóval viszonylag hasonlóan, vagy így látom nagyjából, hogy nyilván ez egy kérdőjel, ez egy probléma, és nem tudom, hogy mennyit lehet ezen javítani, szerintem mindenképp lehet. Ha nem sokat, akkor az imán probléma lesz. Ehhez nem értek, tehát ez nem vagyok egy nagy kondíciós guru, vagy szakértő, úgyhogy ez egy jó kérdés. Ezen kívül viszont szerintem nehéz nem szeretni, vagy nem tudom, nekem nehéz nem szeretni Davist, és nem akarok túl sokat beszélni, mert már így túl sokat beszéltem, de hogy szerintem ő ugye be van állítva egy ilyen két downos run stuffing nose tackle-nek, szerintem ő nem csak ez, tehát hogy ezt kérték tőle a Georgian, a snapről is kb. Nem indulhatott el egyből, nem lőhetett ki és ronthatott be a backfieldre, mert neki az volt a feladata, hogy ő megtartson két embert és hagyja a társasokat érvényesülni. De amikor voltak olyan snappek, amikor engedték, hogy robbanjon, és akkor meg baromi jól nézett ki, és nagyon jól be tudott robbanni. És azt gondolom, hogy ha ezt többet kérik tőle, akkor ez sokkal jobban ki fog jönni, szerintem benne. Tehát én nem gondolom, hogy ő csak egy futás elleni védő lenne, akkor nem gondolnám top 10-nek a klasszban. Szóval szerintem én úgy látom, vagy úgy láttam a felvételeken, hogy Peszterásban is képes nagyon jó dolgokra, csak ahogy mondjuk Walkernél, úgy nála is más volt a feladat, mint amit ki lehetne belőle hozni maximálisan.
Abszolút, és itt a végén szerintem nagyon fontos dolgot mondtál el, hogy ez a Georgia defense, ez nagyon máshogy működött, mint ahogy egy NFL csapatnál elvárt védelemet néznénk, és itt a Georgia-nál az volt az elsődleges feladata az összes védőfajátékosnak, hogy a futást egyáltalán ne engedjen az ellenféltől, egy yardot ne engedjenek, és ez lesz igazából, ez a problémánk ugye Walkerrel is, hogy nem látjuk, hogy mi a potenciál, vagy illetve csak a potenciálját látjuk Peszrásban, de ebből nem kaptunk visszaigazolást, ugyanez a bajunk Davis-szel is. Vajatnél majd egy kicsit más lesz a probléma, ott végülis. Ő talán igazából az érdekes, ebből a hármasból a legmagasabb padlóval rendelkező Peszrásser, és a legkisebb plafonnal rendelkező. Úgy, hogy körülötte van két szuperatléta, mégis ő volt kvázi a legeredményesebb a backfieldem. És ez a helyzet Davisnél is. Érdekes, hogy igen, tehát ő egy két downos játékos volt, és rengeteg harmadik downnál igazából fel se küldték a pályára, mert ahogy mondtad, beküldték inkább Cartert, behozták középre Walkert, és egyszerűen nem volt lehetősége sem bizonyítani. De az, hogy ennek ellenére, ugyanaz, mint Walkernél, hogy nagyon-nagyon kevés volt a pressure-je idén. Most egy PF feladatokat nem néztem utána, hogy mely a valóság alapja, de alapvetően legtöbbször lehetett hinni nekik. 14 nyomása volt a mögöttünk lévő szezonban, ami durván meccsenként egyet jelent. És egy ekkora játékostól, még hogyha az ember el is fogadja, hogy nem indul el minden snapper időnként, hogy a contain tartás sokkal fontosabb volt a számukra, hogy ezt a két lyukat, ami mondjuk legtöbbször neki jutott, az teljesen betömje. Annak ellenére ez még mindig azért egy nagyon kevés, vagy kis szám. És valóban ott van a potenciál benne, hogy ő lehet az a legjobb defensive tackle a ligában, mert belőle kijöhet ez a potenciál. De ebből nagyon keveset láttunk az egyetemen. És a kondíciós problémákkal, amit szintén úgy említettél, fenn van, hogy most vajon azért hozták el a folyton harmadik downoknál, mert nem bírta volna, vagy azért hozták le, mert a rotáció miatt inkább feltették a frissebb.
Hát is.
Talán ebből készebb előtt, igen.
Jó, meg egyébként hogy bocsánat, csak ennyit akartam hozzá, hogy a harmadik downokon kevesebbet volt fent, nagyon keveset volt fent, és ennél szerintem azért képes többre, de hogy alapvetően persze a harmadik downon azért nem őt raknám fel mindenképp, főleg egy nyilvánvaló passz szituációban, tehát harmadik és hosszúra inkább bevinném behelyette Walkert, hogyha ugyanabban a csapat játszanak, akivel nem fognak, de hogy az egy logikus dolog, hogy nem az 500 kilós nose tackle lesz fent, hanem felvisz egy harmadik perszeset középre, és ez szerintem teljesen rendben van, vagy ezt én nem értékelnél negatívként. Inkább ugye az a kérdés szerintem, hogyha itt a perszesre gondolunk, hogy a első-második kísérletnél, amikor futás is és passz is lehet, akkor mit fogsz tudni csinálni passznál? Sokan azt gondolják, hogy nem lesz Jó, ebben én azt gondolom, hogy jó lesz benne. Itt van szerintem a nagy részt a kutyálás van az érték különbségnél.
Én szerintem az előbb egyébként, én akkor máshogy látom ezt a helyzetet, mert én az első kör első felében, vagy legalábbis az első körnek, hát igen, első felében, vagy akár csak az első kört is nézve, olyan defensív tekült szeretnék draftolni, aki a harmadik downnál nyugodt szívvel tudok felküldeni. És én, most látjuk a ligában, nyilván nem Donaldot kell hozni, aki az unikornisok között is az unikornis, tehát nem hozzá kell mérni senkit, de hogy Veákat, Kenny Clarkokat, nem tudom én, hát Cox azért nem az a nos tekül felépítés, de hogy azokat a defensív tekülöket, akik szusszal bírják, fent lehet hagyni harmadik downoknál, és produktívak tudnak lenni harmadik downnál. Davisnél lehet, hogy a számok nem jöttek még, és lehet, hogy fognak majd jönni. Elismerem, hogy mondjuk többeknek mondjuk ők kapartak ki a gesztenyét, tehát nem biztos, hogy Davante Wyatt ilyen produktív lett volna, ha nem kellett volna folyton duplázni Davis, mert egyszerűen ezt a fajta tömeget nem tudja más visszatolni. Tehát a maga mögött körülötte lévő srácokat biztos, hogy segíti a jelenlétével, akár akkor is, hogyha a harmadik downon csak arra teszed fel, hogy fogjad meg azt a képcsátot és imitáld persze, nem kell mindent beleadnod, nem kell megdöglenie a pályán, csak vonja el a két ember figyelmét, erre szerintem hasznos lehet. És mondom, én se vagyok annyira talán mélyen vele, mint nagyon ketté van szakadva itt a Davis tábor, ugye valaki nagyon szereti, valaki nem gondolja akár elsőkörösnek sem. Én első körbe gondolom, de mondjuk nem top 15-ös játékosnak.
Nem annyira beszéltünk végül így a, mármint csak így érintőlegesen beszéltünk ugye itt az erősségeiről, de hogy tényleg akkora, mint egy ház, nagyon erős, tehát hogy futás ellen elit, tehát nem futhatsz felé, mert egyszerűen őt nem tudják elmozgatni, két ember sem igazán tudja elmozgatni, és ha egy ember van vele, akkor meg simán eltartja, és két lyukat betöm egyszerre, és tényleg hát úgy mozog, a kombájnon is látszott, vagy leginkább a kombájnon azért tűnt ez fel mindenkinek, de azért a meccs felvételeken is észrevehető, amikor engedték, hogy menjen, hogy akkor tud, tehát nagyon robbanékony tud lenni, be tud robbanni a backfieldre. Kevésszer volt ez, de láttuk, hogy képes erre. És igaz, tényleg, tehát az látszott azért, hogy sokáig erővel nyer, és akkor néha meglep a sebességével, amit így nem hiszel róla el, hogy így tud mozogni, de meg tud ezzel lepni. És ami egyébként meglepő volt nekem, hogy ahhoz képest, hogy mennyire magas, nem veszíti el a leverage párharcot. És ez egy elég nagy plusz, mert azért magas játékosoknál ez általában probléma szokott lenni, és nála ez nem jött ki igazából.
Igen, hát ő a klassz legnehezebb defensív tekője, és a második leggyorsabb. Azt hiszem, hogy csak végül Wyattnek volt jobban egyvenes ideje, meg talán a tízes split is, tehát hogy igen, az ő a fajta cheat code, amit nem tudsz összerakni, valószínűleg a következő 10 évben se fog mondjuk hasonló játékos kijönni a draftra. Aki, most vannak az NFL-ben olyan csapatok, akik egyébként nagyon szeretik ezeket a fajta ilyen egyetiségeket. Emiatt látom, hogy mondjuk ezek közül valaki le fog csapni rá, akár teszem azt a top 10-en belül, mert az Atlanta Falconsnál tavaly kihozták a class freakjét, Titzel. Idén Davis ugyanaz a kategória, csak a védelemben. Tehát, hogy vannak olyan csapatok, akik kifejezetten szeretik azt a fajta típust, akiből csak egy van a ligában, de lehet, hogy az NFL-en belül is nagyon megosztó egyébként az ő megítélése, mert a hagyományosabb felé csapatok meg szeretik inkább a egy kategóriára bevonható, vagy beúzható játékosokat, és Davis az a fajta nose tackle, aki egyébként képességeit meg mozgáskultúráját tekintve, akár egy defensive end is lehetne a pálya szélén, nyilván nem az a felépítés, de olyan agilis.
Igen, nekem is a Falconsnál kezdődik ez a dolog, mert ott azért szeretnek, vagy úgy tűnik, hogy szeretik az ilyen unikális játékosokat, és ott annyi lyuk van, hogy lehet hozni, és egyébként ugye Grady Jarrettnek jövőre lejár a szerződésen, tudjuk az, amit terveznek, azért ő is korban már 30-hoz közelít, ha jól emlékszem. Úgyhogy ott el tudom képzelni, szerintem lesz ott még azért nagyobb problémájuk talán, vagy nem tudom, másfelé is kacsingathatnak, de ott kezdődik nekem így a Davis várakozás. És hát a, nem tudom, Chargersnél áll meg, vagy az Eaglesnél áll meg egy 18-on, de szerintem már ott már nem lesz benne. Én úgy számolok azért, hogy ott Texans, Ravens, Eagles a 13-4-5 szerintem jó, ott fog elkelni valahol.
Ami hát, még abszolút, ugyanúgy előnye. Több csapat is van.
Igen, szóval ami nagy előnye, hogy a mai modern fociban, aki két mész évtivel akar játszani, akkor itt tehát egy plusz embert jelent kvázi a boxban, ami meg sémailag leírhatatlan előnyökkel jár, vagy jó, leírható, de hogy nagyon nagy előnyökkel jár, hogy egyre kevesebb linebacker tudsz felrakni, vagy kell felrakni a pályára, mert futás ellen így is megoldod, és akkor így több embered marad coverage-be. Szerintem ez például a Chargersnek, mint ugye Brandon Staley féle védelem, szerintem ez rendkívül értékes tud lenni a mai fociban.
Hát annyira leírható számokkal, hogy nekem egy tweetből van meg ez a statisztika, szintén nem jártam utána, hogy 0,9 yardot futottak az ellenfelek, amikor Davis a pályán volt átlagosan, és ez felment 1,4-re, amikor lent volt a pályáról, és ez volt elvileg a legnagyobb különbség a college-ban, egy játékos impaktja a védelemre. Tehát, hogy futás ellen igen, ő az, akit egyedül is kb. A boxba tudsz hagyni, és már csak három emberrel elég az irányító, hogy a boxba lenned, meg fogja tudni akár fogni a játékost.
Menjünk akkor a csapattársára, Devontae Wyattre, szintén Georgia. Szerintem Davisnél is elmondtam, de az a biztos, hogy most is elmondom, hogy mind a ketten a Georgian játszottak. Mi a véleményed róla?
Hát igen, Davis csapattársa volt, és míg Davis a nose tackle, Wyatt a three tech, under tackle játékos volt, akinek több volt az irányító siettetési feladata, míg mondjuk Davis két gepet fedett el, Wyatt inkább egybeállt be, és oda próbált berobbanni. Ilyen szempontból párhuzamba állítható a kettő, az előbb is említettük, hogy Wyatt volt csak gyorsabb Davisnél a kombájnon, mind a 10-es splitben, mind a 40 yardos idejében, tehát egy nagyon robbanékony, egy nagyon fürge játékos, aki ugyanúgy nem rossz futás ellen, de mondjuk neki az értéke inkább a pass rush-ában van. Egy fejlett technikával rendelkezik, vannak olyan múviai, amik az NFL-ben is csak például Donald szokott hatékonyan használni ezeket a cross-chap move-okat, amiből gyakorlatilag Donald mondjuk a legjobb játékossá vált a ligában. Ezt Wyatt az egyetemen is már alkalmazta, szóval viszonylag széles a repertoár, nem mindenki forrod, de sok mindennel próbálkozik. Ő a futás ellen nekem egy picit talán néha elnyomható, és mivel alapvetően egy aktívabb játékos, nem is burrá, tehát a defensive tackle-höz képest nem jó a burrása, az ereje az mindenképp megkérdőjelezhető a fal közepén. Egyensúly problémái is adódtak néha, sokszor volt, hogy a földön végezte a play-ben, és lemaradt tackle-ökről azzal, hogy kicsit kibillentették az egyensúlyából, hiába tudott átmenni, nem tudta folytatni azt a mozgását, amit kellett volna. De ő a pass rush potenciálú defensive tackle a klasszban, aki szerintem most a legjobb pass rusher, és nem vagyok benne biztos, hogy bárki feszélyeztetni fogja ezt Davisen kívül. Talán egy játékos van egyébként, akit jobb pass rushernek gondolok nála, mondjuk 3-5 éves távadban.
Igen, ugye tényleg egy elég jó pass rusher, jó a kész használata, és alapvetően azt mondom, hogy megállja a helyét futás ellen, de azért... nem tudom. Tehát, hogy nem elég erős, nem horgonyoz le jól. Double team-ek ellen, tehát full elveszik, de mondjuk ezt nem is várom alapvetően egy free tech-től. És nekem az a bajom, hogy az egyik, hogy a bullerásra hiányzik, és ez egy kicsit nekem ilyen one trick játékos, ami nem teljesen igaz, mert azért többféle mozdulata van, de hogy ő csak egyféleképpen tud nyerni gyorsaságból, vagy robbanékonyságból, ami egy jó dolog, mert hogy ez az egy dolog, ez egy jó dolog, csak hogy nekem hiányzik kicsit, hogy mást is tudjon. Emiatt talán nem vagyok olyan magasan vele, és mégis nincs olyan rossz helyen a Big Board-ban, mert valami 22-dik, de úgy nem annyira lelkesedek talán érte, mint mások, vagy nem is tudom. Bár mondjuk lehet, hogy nem lesz elsőkörös, kicsit más indok miatt, de...
Igen, ez a más indok, meg igazából szerintem kettő is lehet az a más indok, és az egyik ez ugye az off-field problémái, ami miatt neki volt családon belül erőszaki vádolása, vagy nem tudom, hogy kell ezt...
Igen, meg le is tartóztatták.
Igen, aztán végül ugye mindig érdekes módon mondjuk visszavontál a vádat az akkori barátnő, azt hiszem, vagy azóta más feleség, most a státuszokat nem tudom pontosan, de hogy ejtették a vádat ellene, de ugye most már az NFL-ben legtöbbször elég, hogyha csak felmerülnek ilyenfajta problémák, és nagyon sokat tudsz csúszni a csapatoknak a bordján. Ez egyik, a másik pedig az, hogy irgalmatlanul idős. Tehát, hogy 24 Igen. éves is elmúlt már most a draftolása pillanatában, tehát szinte 24 és fél évesen lesz igazából az NFL-ben először snappen pályán. legyen érdekes összehasonlításom, hogy másfél évvel idősebb csak nála Kenny Clark, aki 6 szezont húzott le eddig a ligában. Tehát, hogy brutális, hogy ehhez képest Wyatt most fogja megkezdeni a pályafutását. És emiatt is van egy kicsi félelem bennem, hogy ő az utolsó évében lett igazán produktív. Amikor 24 évesen az ellenfél 18-19-20 éves játékosai ellen kellett legtöbbször játszania, baromi sok tapasztalattal rendelkezik, és nem tehát kérdés, hogy nem csak a tapasztalatából attól, hogy idősebb, hogy már kiforrott a játékos tudott nyerni egy éven keresztül, mennyire lesz mondjuk ez domináns, amikor hasonlóan felkészült, és jó játékosok ellen fog játszani majd a profiknál, úgy, hogy amit említettünk, nem az erejéből él, és az a játékának, főleg a fal közepén egy nagyon fontos szegmens kéne legyen.
Igen, és egyébként emiatt, hogy idősebb, meg hogy ugye volt pályán kívül, ugye is most ezt nem tudom, a csapatok éppen hogyan értékelik, de azért a korát azt szerintem elég sokan red flagként hozzák fel, vagy legalábbis, sőt, vannak csapatok, ahol biztos, hogy a bordon se lesz, mert nem draftolnak idősebb játékosokat. Ezért nehéz. Mi nehezebb talán helyet találni neki itt az első kör végén, vagy második felében a mock draftoknál. Engem már nem lepne meg, hogyha kicsúszna az elsőből. Egyébként nem tudom még, hogy mit csinálok vele majd a mock draftnál, ő még egy ilyen kérdőjel nálam. Itt a végén még azért van pár, de nem lepne meg egyik irányba se. Mondjuk, ha meg kicsúszik, akkor a második kör elején azért valószínűleg elég hamar el fog kelni.
Már szerintem is, de én is alapvetően mondjuk egy hónappal ezelőtthöz képest már lejjebb kerültem vele. Minél többet utána gondol az ember, utána olvas, és az NFL-ben egyre jobban potenciált draftolnak, ami nála viszonylag alacsonyan van, mind a kora, mind a kiforrottsága miatt, és emiatt valószínűleg én sem lennék meglepő, hogyha nem kellene az első nap, és kicsit számítok is, vagy várok egy ilyen meglepetés csúszást az esetében. Akkor megyek én tovább, hogyha te megvoltál, és hozom azt a játékost, aki nekem például most az utóbbi időben már Wyatt fölé is csúszott, ő pedig Travis Jones a Connecticutról. Ő az a szintén nose tackle, egy nehezebb játékos, nem annyira kiemelkedően nagy vagy nehéz, mint Davis, de egy korrekt nose tackle felépítéssel rendelkezik. Úgyis egy robbanékony játékos a poszthoz képest, a méretéhez képest egész jó sebessége van, egész jól tud megindulni, viszonylag könnyed a mozgása, erőben nincsen nála hiány, és kvázi másfélszer annyi snappet játszott mondjuk, mint Davis, tehát neki a kondícióval biztos, hogy nincsenek problémái. Ő egy kis programból jött, a Connecticut pont szintén Discordon volt egy kis eszmecsere vele kapcsolatban, hogy azt hiszem az elmúlt 3 évben 3 darab mérkőzést nyertek összesen, tehát évente egyet tudtak összehozni, így gyakorlatilag szerintem a Connecticut meccseit csak az nézte, akinek nagyon muszáj volt. Nagyon-nagyon távol volt a megfigyelők szemeitől, és ő a Senior Bowl-on hívta fel magára a figyelmet, amikor folyton tudott nyerni az egy-egyekben, fizikális volt, és kevés defensív tackle szokott kitűnni robbanékonyságban, ilyen szinten, hogy fel tudja magát küzdeni így az első körökben. Nálam első és második kör között mozog, de én nagyon szívesen el tudnám vinni az első körben, talán szívesebben is, mint Wyattet. Van pesztás potenciája, de alapvetően ő egy nose tackle, és ezzel fel kell őt kategorizálni. Nem annyira unikális atléta, mint Davis, de szerintem, hogyha nem volna a klasszban egy Jordan Davisünk, akkor sokkal jobban tudnánk lelkesedni azért, amit Travis Jones tud nyújtani.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, mert én nagyjából a szegény ember Jordan Davis-ként apostrofálnám. Így a klasszon belül, mert tényleg nagy darab, és azért combine atletikus volt, én azért meccsfelvételeken kevésbé láttam ezt talán, mint ahogy Davisnél feltűnt, bár Davisnél is azért kevesebb ilyen snap volt, tehát azt is nyilván hozzá kell tenni. De alapvetően tényleg Davis is nagyon jó futás ellen, okos is szerintem, amellett, hogy tényleg nagyon erős, nem tudják elmozgatni, és jól horgonyoz le, mert szerintem fejben is elég jól ott van futás ellen, és double teamek ellen is egyébként megállja a helyét, úgyhogy az egy jó dolog. Persze, hogy igen, tehát potenciált lehet felfedezni, mert a combine az nagyon jól sikerült, tényleg azért jó, elég jó számokat hozott, de azért nem éreztem annyira robbanékonynak, meg annyira agilisnek, meg egyébként szerintem a technikája sem volt jó passzrásban, és azt éreztem, hogy lassan jön le a blokkokról, tehát elég lassan nyert csak. Itt van egy kis ilyen félelmem vele kapcsolatban, de egyébként én is egyre jobban szeretem őt talán, és egyre kevésbé vált, tehát nálam is az eléggé közeledtek itt a draft process végén egymáshoz. Azt érzem rajta egy fontosabb negatívumként, hogy nem egy jó finisher, és ez nem csak pesztrásban, hogy nem jön le elég hamar a blokkról, hanem futásnál is azt érzem egy kicsit nála, hogy több játékot meg lehetne csinálnia, és nem sikerült annyira.
Igen, amit még reagálni akartam, az első említésed, hogy ugye nem volt annyira robbanékony, szerintem nagyon rossz, vagy viszonylag rossz a snap anticipation-je, tehát hogy nagyon sokszor volt, hogy utolsóként indult el a snap után, alapvetően utána már gyorsan tudott mozogni, és a sebessége a mozgásában megvolt, de ritkán érzett rá, hogy mikor jött el a labda, és emiatt alapvetően később indult, mint a legtöbben. Utána már szerintem jó a mozgása, de igen, ez a területe ez kicsit kiforratlan, vagy nem annyira érzi meg a játéknak az indítását. És a technikája az mindenképp csiszolásra szorult. Passzásban szintén csak egy potenciál, és kevés igazán kiforrott move-ja volt. Alapvetően ő is sokszor próbált erőből nyerni. Azt írtam, hogy felhozzánék, hogy őt guardként scoutolta annó a Connecticut, és úgy képezték el defensív tackle-be, szóval lehet, hogy itt a kiforrottság is abból adódik, hogy neki nem 5-10 éves potenciál, vagy tapasztalata van a poszton. Biztos játszott korábban is védőfalban, de nem ez volt a profilja, tehát neki ez a fajta lehetősége még megvan. Hasonlóan kvázi fiatal, 22 éves, mint Davis, mind a ketten, tehát nem tartozik kifejezetten az idős, és a fiatal játékosokhoz ez a szerintem korrekt kor, de a felépítése alapból megadja azt, hogy egy három downos defensive tackle legyen, de mindenképp jó lesz mondjuk egy két downos rastappernek. Fatukasi volt ugye az elődje a Yukonnál, és ugyanarra a szerepkörre szerintem hasonlóan aktív lehet, vagy jó lehet. Kérdés, hogy túl tudja elnőni az elődjét passzrásban, mert Fatukasi egy két downos defensive tackle, ez biztos, hogy megvan Jossban is, de lehet, hogy több.
Igen, ami egyébként egy ilyen furcsa dolog volt nálam, negatívumként, nem tudom, nála, hogy a debő tímeket, mint hogyha így nem venné észre, hogy jönnek. Tehát, hogy így megy ugye egy embert venne fel, és akkor jön egy második, és simán ellöki, vagy hát relatíve simán.
Hogy ez így... Igen, sokszor került földön alapvetően, ezt én nem mondtam el, igen.
Igen, tehát ez ilyen fura volt, hogy így a debő tímeket így nem vette észre, vagy hogy így nem várta, hogy jönnek, amik azért egy nosztekőnél várható a közösségében. Igen.
Én azért kezdek egyébként nála még jobban feljebb mászni, mert ahogy az ember beleásta magát a klassz többi defensív tekőjébe, szerintem annál értékesebb tud lenni ez a 3-4 név, akit még itt említünk, vagyis hát már mostaniakkel együtt 3-4, tehát összesen még egy-kettő a listáról, akit szívesen vinne el az ember, és van bennük hosszú távú potenciál, mert alapvetően a klassz szerintem nagyon-nagyon vékony, és emiatt gondolom, hogy Jonesnak van esélye, mert akinek defensív tekőre van szüksége, az muszáj korán válaszol, mert hamar el fognak fogyni.
Igen, első körben elképzelhető egyébként, hogy ki fog menni ilyen Buccaneers magasság végén. Vagy akár ugye Packers is elképzelhető, talán mokkoltad is valamikor, vagy már nem vagyok benne biztos, de hogy...
Korábban Wyatt-et többször mokkoltam, stílus miatt jobban illene egy street-ek játékos Kenny Clark mellé, de nagyon-nagyon tudnék örülni, tehát én elég boldog lennék, hogyha az élő drafton levegőbe csapatnék, hogy Jones jön a Packersbe.
Igen, szerintem hogy a Buccaneers-Packers duó lehet, ami veszélyes, vagy nem veszélyes, hanem vagy ahol lecsapatnak rá. Mondjuk a Bucks-ban is inkább egy free-tech-et gondolnék elképzelhetően, tehát akkor már inkább Wyatt-ot.
Nekem ebből a szempontból egyébként a Chiefs tetszett volna hozzá. Értem, hogy vannak nagyobb nédek is, mint mondjuk egy másik játékos, de egyébként a fal közepén Chris Jones annyira egyedül van, hogy mellé nem... mondjuk pont stílusra egy nose inkább illene.
Igen, az egyébként egy jó fit lenne, de ja, tehát oda azért előhúzni egy esett kornet elkapott, tehát az még legalább három poszt, és ott pont értékben lehetnek, és legalább ketten jók itt, tehát hogy igen. Igen, azért lehet, hogy most inkább arra hajazok, hogy kicsúszik az elsőből, de azért nem lepnek itt az utolsó pár választásnál, hogyha valaki elvinni. Mozgok akkor én egyet. Logan Hall a Houstonról. egy nagyon érdekes játékos, és ő is most már feltűnik elsőkörös mokkokban. Vele kapcsolatban az a kérdés, hogy mennyire edge rusher, és mennyire lesz középen, mert ugye ő alapvetően edge-nek nem elég hajlékony, de belülre meg nem elég erős. Ezért így megreked a kettő poszt között, vagy félhetünk attól, hogy megreked a két poszt között. Én inkább azért defensive tackle-ként látom az esélyét az érvényesülésre, mert szerintem edge rusherhoz nem lehetnek meg az adottságai, tehát nem lesz ő hajlékony az edge rusherekhez képest. Ellenben mondjuk defensive tackle-ben azt mondom, hogy fel tud szedni egy pár kilót, és akkor tud növelni az erején, és akkor ott jobban tud érvényesülni, mert ott meg pass rush-ban megvannak a képességei, mert a bull rush-ra az alapvetően már most jó, és szerintem ugye elég atletikus, gyors, jó közirányváltásai, tehát és defensive tackle-höz képest meg hajlékony, ezért pass rush-ban ő egy nagyon érdekes potenciálra rendelkező játékos, a technikája az még nem elég jó, tehát bőven fejleszteni kell, fogalma sincs, hogy hogyan használja ki a képességeit, de itt középen látom, hogy ha felszed pár kilót, és erősebb tud lenni, tehát futás ellen sem lesz full elveszve, akkor ledelül egy hasznos játékos.
Keveset tudok hozzátenni, igen, nálam az első szó, ami fel van ráírva, az a tweener, tehát el kell dönteni, igen, pontosan igen. Mi is ő. De amint eldöntötték, akkor minden irányba lehet vele még foglalkozni, mert alapvetően egy nagyon magas játékos, így a felső 2%-ban van a magassága, viszont igen. Az alsó 5%-ben van a tömege. Tehát egy baromira vékony srác, ezért mondjuk úgy gondolom, hogy nem a tömeget azt lehetne nála növelni, tehát nem hiszem, hogy nem tudnak neki olyan ételetet kitalálni, hogy picit rámenjen egy pár kiló. És akkor kevésbé lesz elveszve, mert most, amikor vele szembe fog jönni egy 300-310 fontos gárd, akkor nagyon könnyen elmozgatják még a lyukakból, és így futásnál nehéz szerintem használni, vagy fent hagyni. Igen. De mondjuk egy pass rush, defensive tackle, ami mondjuk említettünk pass szituációknál már most alkalmas lehet, mert alapvetően szeretem a játékában azt a hajtást, ami benne van, hogy nem áll meg, hogy néha effortból tudott győzni, de alapvetően ez szerintem néha alulértékelt képesség. Valamikor a coverage adja neked meg a szekket, vagy a jó játékot, és ezt alapvetően ki is kell kapardod magadnak. Uh-huh. De hogyha belőle akarnak egy 4-3-as defensive endet faragni, szerintem az a nehezebb út. Tehát én is inkább középen látom az ő jövőjét. Mert amit mondtál, az atletikusságot, a karhozt, azt nem tudják tanítani, azt nem lehet jobban fejleszteni, vagy nehezebb, a karhozt lehetetlen. De a tömeget azért vannak rá módok, hogy pár kilót magára tudjon szedni. Nyers még alapvetően ez a fajta perszás, amit nyújt, mert magasan játszik, le tud ragadni a blokkoknál, egyszerűen, hogyha lefogják, akkor nehezen tud szabadulni, de ezeket azért vannak villanásai, ami alapján lehetne javítani.
Igen, abszolút szerintem jól kiveséztük, ugye nekem 47. a bordomon, vagy 47. a bordomon, tehát itt a 50 vége felé, úgyhogy én azért első körben annyira nem tetszene nekem, hogyha elvinnék, mert azért elég sok kérdője van szerintem még vele, de most azért voltak ilyen hangok, mock draftok, hogy a potenciál miatt a kör végén el kell, szintén Packers Buccaneers szerintem ami opció lehet, mint ő azért egy free tech játékos lehet valószínűleg, úgyhogy egy pesztásban erős játékos, vagy hát ez a potenciálja leginkább, úgyhogy itt a kör végén lehet belőle egy talán kicsi meglepő választás, de így, hogy beszéltünk róla, így most már kevésbé lesz meglepő.
Igen. Nekem volt az első három nevünk, őket, ha nem is teljesen pontosan, de nagyjából egy szintre lövöm be, ezek a megérik az első kört típusú játékosok nálam, hol kettővel is lejjebb van, és nálam van egy játékos még előtte a bordon.
Hozhatod őt.
És igen, rá is szerettem volna térni, ő pedig Perrion Winfrey az Oklahomáról, aki egyébként szerintem jól hasonlítható holhoz, abban a tekintetben, hogy hasonló potenciája van, tehát ő is egy pass rush, egy defensive tackle lehet a ligában. Hosszúak a karjai, igazából azt hiszem, hogy a leghosszabb karja van az idei klasszban, és ilyen, nem tudom, csápokkal rendelkezik a keze helyén, tehát baromira hosszú karjai vannak, még hosszabb is, mint Davis-é, pedig alapvetően nem egy irgalmatlan magas játékos. Jó, korrekt a magassága, de hogy ahhoz képest nagyon hosszúak a karok. És ezeket egész jól is használta. Őt is egy picit effort játékosnak írtam fel, akinek a technikája nem kiforrott, több mindennel próbálkozott, de néha mint olyan úgy tűnt, mintha dobókockával dönteni el egy snap előtt, hogy most nem tudom én, long arm burrással, rippel, swimmel próbálkozna, mert nem voltak mindig jókor, jó helyen ezek a technikák, de alapvetően próbálkozott vele, és van hajlandósága arra, hogy ne csak elinduljon előre, és akár robbanékonyságból, akár erőből próbálja megkerülni a gárdot. A futás ellen ő is félre nyomható, és ő is egy, egy olyan játékos, akit futásnál most gyakorlatilag talán a legrosszabb az eddigiek közül. Még talán Hall is egyébként jobb futás elleni védő, holott talán egy picivel még kisebb is nála a tömegben. Tehát neki a futás elleni védelmet azt javítani kell, neki is tömeget kéne még növelni, hogy ebben jobb legyen. Neki egy kicsit ilyen boomer bust a megítélése szerintem, hogy neki van egy nagyon jó potenciálja a pestásban, ami kijöhet, mert azt hiszem a legfiatalabb defensív tekül, még nincs 22 éves. Emiatt van neki plafonja, de hogy a padlója nagyon alacsonyan van, és őt nem tudott feltenni korai dálnoknál, nagyon vékony az alsó teste, itt a lábaira is komoly tömeget kéne növelni izom tekintetében, szóval nálam, ha már erre a szerepkörre draftolok, akkor inkább Winfrey-t vinném Hall helyett én, mert egy kicsit jobb a felépítése talán erre a szerepkörre, és kevésbé tweener, ő inkább egyértelmű defensív tackle, de ő sem egy kész játékos.
Igen, nálam egyébként én Holt jobbnak gondolom, mint Winfrey-t, de igen, tehát a szerep az ugyanez, meg a hasonlóságok azok tényleg megvannak. Tényleg nagyon könnyen mozgatják jelenleg futójátékoknál, és ahogy nem is fegyelmezett a futásoknál, tehát még csak azt sem látom rajta, hogy a feladatát jól csinálná. Ezért nem tudom, nehezen teszek hozzá az eddigekhez bármi értelmeset, mert nagyjából egyébként jól összefoglaltad. Szerintem, hogy rossz helyen használták ugye őt az egyetemen, tehát nem volt neki jó a rendszer.
Igen.
Kicsit más lesz majd neki itt a profik közt. Ő azért nagyon, szerintem jobban developmentál játékos, mint Holt, tehát én Holt hamarabb látom a pályán, mint Winfrey-t. Ezért van nálam Hall előrébb, és azért a potenciáljukat meg nagyjából hasonlóra lőném be, így meg a profiljukat, úgyhogy ezért van nálam Hall leginkább előrébb. Winfrey azért második kör közepén még nem tetszene, végén már oké. Harmadikban azért még jobban tetszene, vagy harmadikban már tetszene, bárki viszi el, de hogy nem tudom, például ugye Eaglesnél ugye a defensive tackle az egy need alapvetően, és mondjuk a második kör közepén nem tetszene Winfrey annyira, Holla nem lenne problémám. De így tudom talán belőni jól egy kicsit az értékét az én szememben.
Igen, szerintem most Holla az egyértelmű, hogy előrébb jár nála, de nálam a plafon az Winfrey-nél lehet, hogy csak a testi adottságok miatt egy picit magasabb nála, ezért van nálam előrébb. De nekem is a második kör második fele inkább. És valószínűleg ő is azért kúszhat esetleg feljebb, mert hogy nálam itt gyakorlatilag szinte véget is ért az ork listája, akiket, hát még talán egy név van, valószínűleg vele fogjuk folytatni, aki még felmerülhet, de hogy az értelmes és a komolyan vehető defenzív tekülök az nagyjából majdnem, hogy itt ki is fulladt a klaszban.
Hát igen, nálam még egy játékos van, akkor nálad is, és akkor folytassuk vele. Ő pedig DeMarvin Leal a Texas A&M-ről, aki ugye még nem tudom, de aztán Patricknak a novemberi mokjában, vagy nem tudom mikori mokjában is még elsőkörös játékos volt. Azóta azért elég sokat esett, mert meglepne, hogyha a második körbe kimenne. Vagy legalábbis nem tetszene, ha a második körbe kimenne.
Meg egyébként, hát nem biztos, hogy meglepne, de igen, biztos, hogy nem tetszene.
Igen. Ugye ő alapvetően pass rusher volt az egyetemen, de meglepne, ha nem belül használnák inkább. Méretéhez képest ugye ő is elég atletikus, robbanékony, jól mozog. Megvannak az adottságai neki is a pass rush-hoz, sőt neki vannak ugye pass rush move-jai is azért, de ugye belülre ő is nagyon vékony, futás ellen egyáltalán nem jó, nincs horgonyzása, és a blokkokról se jön be, vagy se jön le. Hő is egy hasonló profil, mint Hall és Winfrey, hogy futás ellen nullák jelenleg, ami azért a belső védőfalnál probléma, mondjuk azt, és persze megvan van potenciál mindenkinél, vagy mind a hármójuknál. Leálltetszett nekem a legkevésbé itt hármójuk között, hármójuk közül.
Abszolút, és nála vagyok a legkevésbé biztos, hogy bemerném vállalni a kockázatot vele, mert itt még vannak off-field problémák is vele kapcsolatban. De igen, ő is félre volt használva az egyetemen ahhoz képest, hogy mi lesz a profiknál. Igen. Főleg 2020-ban gyakorlatilag csak a fal szélén játszott, és 21-ben is még igen, kb. Ilyen vegyes rotálásban volt bent és kint is. Alapvetőnek nagyon-nagyon nagy tehetség volt a Texas A&M-en, ő egy ötcsillagos játékos volt, és a 19-es klassz, már 16. legjobb rekrútja, tehát egy nagyon nagy név volt, és igen. Egy picit az ilyeneknél, amikor nem sérülés miatt, mert azért nem erről volt szó, hanem egyszerűen csak az évelejéhez képest is egy top 10-es játékos már ennyire visszaesik, akkor nálam egy kicsit jobban elindul itt az Alan felirat neve felett, és kevésbé vagyok izgatott vele kapcsolatban, vagy kevésbé merem bevállalni. Volt drog probléma miatt letartóztatása.
Ráadásul most decemberben egyébként, igen. Igen. Nem volt olyan sok marihuána nála, de volt, és ezért tartóztatták le. Ja, szóval és nem is az, hogy ez egy régebbi probléma, nem tényleg ez most decemberi sztori.
Igen, nekem ilyen Solomon Thomas vibe-on van vele kapcsolatban, és hát belőle se lett egy nagy játékos a poszton.
Nálam is Solomon Thomas volt felírva, mint komp. Igen.
De neki is potenciálja van Pesszásba, de ugyanúgy vagyok, hogy gyakorlatilag ezt a három játékos lehet kicsit egy-két kezelni, és Winfrey-t sokkal előrébb, Holt is még elé teszem, és gyakorlatilag utána is egy egész maga mély szakadék van, amíg azt mondom, hogy jó, akkor jöjjön Leal, akkor már nagyon kétségbe vagyok esve, és kell egy Pesszással difenzívtekő, hogyha őt mondjuk be kéne húznom, és a másik napon nekem még egyáltalán nem, vagy a második körben egyáltalán nem tetszene, akkor sörülnék, ha a harmadik körben mondjuk az én csapatom választaná.
Hát, jó mondjuk, ja. De alapvetően szerintem a harmadik körül már rendben van, mert azért van potenciál neki is, meg azért annyira nem rosszabb talán, mint Hall és Winfrey van, mind a kettő között van szerintem azért különbség, és Leal van a legvégén, de hogy ha keresünk egy ilyen potenciált, akkor azt mondom, hogy azért a harmadik körül elején már nem lenne vele problémám, de ja, azért bizakodnék feltétlenül vele kapcsolatban sem.
Akkor menjünk tovább, jó. Szerintem, és akkor hozok én egyet, jó. És akkor azt hiszem, hogy eddig megegyezhetünk legalábbis nálam, itt ért véget azok, akiket gyakorlatilag az első két napon nálam szóba jöhetnek, és
nekem még
tudom,
egy
hogy
van.
Neked még egy van, igen, nálam igen. Már nincsen, de akkor hozok mást, hogy kicsit bővebben tudjunk beszélni. Hozom Neil Ferrellt az LSU-ról, aki ugye egymás után hozott pass rusher defensive tackle-ök után pont az érem másik oldala, ő egy gap eater, aki baromi nagy, egy nehéz golyó a fal közepén, és gyakorlatilag early down run stopper defensive tackle lesz. Most is az volt, nagyon erős kezei vannak. Egyébként a méretéhez képest egyenes vonalban nem rossz a robbanékonysága, tehát helyén kell kezelni. Nem voltak jók a számai a kombájnon, de egy 330 fontos játékostól nem kell szélvédős futásokat várni, nem lehet mindenki Jordan Davis. De hogy az irányváltásai azok mondjuk rettenetesek, tehát úgy fordul, mint a pótosi fa. Gyakorlatilag megihat egy kávét a szrikonya alatt. Őt arra kell használni, hogy két lyukat betömjön akár a fal közepén, és a harmadiknál valahogy megpróbálni lehozni a pályáról. De arra a feladatra, amit egy nosztekőltől el tudsz várni, arra egyébként nem rossz. Képes benyomni egyébként a zsebet, tehát perszásban nincsenek túl sok múvja, de alapvetően a nyers erőt tudja használni. Egy nagyon hajtós srác, ő is nem áll meg a snapben, a sípszóig játszik, és az erejével a fal közepén ki tudja kaparni másoknak a játékot, mert alapvetően kevés volt a produkciója a labdás játékosokon, de mellette meg tud mondjuk érni más azzal, hogy ő elvon két ember figyelmét.
Igen, az a baj, hogy alsó 20%-ban van a karhossza is, ami nem segít azon, hogy jó nosztekő legyen. Mert jó lenne, hogyha ő kontrollálná a blokkokat, és hát ahogy mondtad, az atletikussági felmérőkön 40 éves idő, alsó 4%, távolugrás alsó 1%, free condrill 0%.
Igen, az adat az nagyon vicces, és ugye ez a Spider-Charpon beszokták írni néha azt, amikor valaki nem tesztelt nullával, és azt hittem, hogy azért van ott nála ez a szám, mert hogy ő is nem tesztelt, de nem, azért, mert egyszerűen nem tudom, valami évtizedes botrány szar szilikon tudat összehozni.
8.41.
Igen.
8,5 másodperc, ugye az kemény. Ja, igen. Hát, ja, igen, tehát egy rotációs nose tackle, ami harmadik napra nem rossz végül is, mert kell a mélység is a falba, de ja.
Na, abszolút, tehát itt mondjuk szóba se kerülhet, hogy harmadik körbe elvid, és talán inkább a negyediknek is inkább a vége, a ötödik eleje. Nem mondtuk még hozzá, de ő is gyakorlatilag mostantól mindenki egy nagyon idős játékos, már ő is majdnem 24 éves, tehát nem is lesz sokkal jobb már a mostani játékához képest.
Igen, nekem még Fiderian Mattis az Alabamáról az, aki még harmadik körbe nálam befért, hogy harmadik körös játékot tettem a top 100-ba, vége felé, de a top 100-ba. Ugye magas, hosszú karokkal megállott játékos, jó a felépítése, alapvetően egy futás elleni védő, szerintem elég jó lehet ilyen két lyukért felelős rendszerben, tehát egy two-gapper sémában, szerintem ő rendben lehet. A blokkokat szerintem elég jól kontrollálja, és jól jön le róluk, jól is horgonyoz, tehát szerintem nekem futás ellen ő kifejezetten tetszik, de hát ő sem atletikus, nem robbanékony, nem jók az irányváltásai, passzásban nem kínál igazából sokat, és hát ahogy mondtad, ő is idősebb, nem nagyon fog már fejlődni. Szerintem Ferelnél egyébként jobb játékos, de azért ő sem az, aki miatt izgalomba jössz alapvetően.
Talán nekem komplexebb játékos, mint Ferel, mert nekem mondjuk Ferelnél mondjuk szinten nullához konvergál a perszeres potenciál, azon kívül, hogy erőből, hogyha egy ember jut neki, akkor mekkora benyomni. Talán ennél, mert hisz egy picivel többet tud.
Igen, mert az segít, ellen, hogy hosszú a karjai, tehát neki az felső 10%-ban vannak a karjai, ami meg azért egy nagy segítség ebben.
Futás ellen nem biztos, hogy Mattist választaná Ferelhez képest, de mondjuk itt nincsenek éles ellentétek a szememben. El tudom fogadni azt, hogy mondjuk Mattis hamarabb van a bordokon run stopper defensive tackle-ként. Egy picit talán ahhoz a szerephez egy kicsit vékonyabb, vagy nem tudom, lehet, hogy Ferel egy picit túl tömzsi, meg kicsit nekem túl vékony arra, hogy egy két down of defensive tackle legyen, de alapvetően ez a játékának a potenciája, hogy egy jó futás elleni védő lesz.
Így van. Én akkor elfogytam, úgyhogy ha neked még vannak nevek, akkor hozhatod, és akkor röviden beszélsz róluk.
Kevés van, aki igazán izgalmat tud hozni. Talán Matthew Butler a Tennessee-ről, aki egy 3-3-tek alapanyag, de ő se az, akit szívesen vinnék el. Úgyhogy inkább hozok egy olyat, akinek nem a harmadik körben, és ő talán nem is a negyedik, ötödikben, de itt a legvégén a draftnak van egy kicsi érdekességi faktora, ő pedig Chris Hinton a Michiganről. Egyébként alapvetően azért fogott meg az ő játéka, mert ő az egyedüli, a harmadik napos játékosok közül, aki fiatal. És ugye, mint említettük, az NFL-ben potenciál draftolnak, és itt tényleg körülötte mindenki 23-24 éves játékos a poszton, ő 21 múlt nemrég. Tehát neki még van lehet...
Úgyhogy azért...
Ja, de legalább nem a... Tudom én, neki még el kell kérni a személyét, hogyha alkoholt kell kérnie. Egy viszonylag nagy név volt a recruit során annó, és a Michigan falában alapvetően nem jött ki belőle az a fajta potenciál, ami rejtőzött benne, egy nagyon nyers, technikája alig van, fegyelmezetlen, tehát el tudják mozgatni futásban, ő sem elit, de pass rush potenciálja van, képes nyerni atletikusságból is, nem kirobbanó atléta, de egy elfogadható robbanékonysága van. Szerintem ő az a fajta játékos, aki a harmadik napon egy próbát megérhet, hogyha nagyon kétségbe esett vagy a poszton, és sokakkal ellentétben ő legalább kínál egy kis perszelás potenciált neked, még hogyha nem is az, akit lehet, hogy idén még nem tudsz használni, de hogy kicsi fejlesztéssel, egy jó defense line coach-sal lehet belőle talán egy használható játékos. Egyértelműen csak a korra igazából, ami miatt nekem többek előtt van, de alapvetően én is inkább a potenciál draftolás mellett vagyok, és ő kínál szinte a harmadik napon egyedüliként potenciált.
Én ott nem figyeltem, úgyhogy nem tudok ezt sajnos hozzátenni, de ha van még embered, akkor mondj nyugodtan.
Az Iowa State-ről még Iowa Uwazurike, egy szintén egy érdekesebb játékos, de ő is nagyon idős, alapvetően neki is borzasztó hosszú a karjai, és egy robbanékony játékos, jó erősebesség kombinációja van, aktív kész használattal, tehát ő is egy jó potenciállal rendelkezhet passzásban, magas játékos. A méretei nagyon tetszenek, de nagyon magasan játszik, és erőből őt is nagyon könnyű elnyomni. Azért van nálam Hinton előtte, mert hogy Hinton azért van Uwuzuriké előtt, mert fiatal, de alapvetően Uwuzuriké egy kiforrottabb játékos már most. Nála el tudom képzelni azt is, hogy valaki egy kicsit inkább lefogyasztja, és egy five-tech játékosnak a fal szélere teszi, de neki is a kora miatt már kevés a potenciál benne. És az, hogy streetekben egy hasznos futás, vagy passzrással, defensív tekő lesz, azt el tudom hinni, de nála szerintem ennél több nincsen, míg mondjuk Hintonnál talán egy kicsivel több van, és néha fent lehet majd hagyni korai dánoknál, hogyha jó fejlesztést kap, de a többiek rajtuk kívül meg mind csak run-stopperek, akiket meg már, tudom, nem érdemes annyira foglalkozni talán velük a harmadik napon.
Oké, akkor szerintem letudtuk a belső védőfal embereket is, és ezzel az egész posztonkénti draft felvezető sorozatunkat, ami szerintem elég jól sikerült, reméljük, hogy ti is élveztétek. Még egy támogatói kétkörös mock draftunk lesz, a kedd-este szerda reggelre fog kimenni, úgyhogy az jön még a draft előtt, és hát nyilván final mock draftjaink pedig jönnek szerdán és csütörtökön, nagyobb részt talán csütörtökön, de Chester-é már biztos készen, úgyhogy az övé szerdán. Úgyhogy azok jönnek majd, aztán meglátjuk, hogy ki mennyit talál el idén. Nagy a szerkesztőségi verseny minden évben, úgyhogy meglátjuk idén, ki lesz a legjobb, és hát draft show-ra pedig várunk benneteket. Ha nem láttátok volna, akár Facebookon, akár oldalon, akkor szokásosan a tribünnel közösen visszük majd a draft show-t. Egy órás felvezetőnk lesz végül az első kör előtt, tehát hajnal egykor kezdődik az adásunk, második kör előtt pedig fél órás felvezetőnk lesz, tehát fél egykor kezdődik az adásunk. Igen, és hát megyünk hajnalig, amíg jönnek a pikkek, mindent kielemzünk. Köszi Balázs, hogy itt voltál, az egész prospekt ismertető sorozatot, aztán találkozunk a draft show alatt. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.